Hallgatóit, önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem elektronikus levélbe a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napi témánk is a önkormányzatok által működtetett szociális szolgáltatásoknak a bemutatása. Két héttel ezelőtt volt vendégem Kecskésné Sipos Andrea, Gondozási Központ Szentendre intézményének intézményvezetője. Köszönöm szépen, hogy ismét vállaltad, hogy beszélgessünk az általad vezetett intézménynek a működéséről, szolgáltatásairól. És hát nyilván ezek a szolgáltatások közül több olyan van, ami minden településen kötelező, van, ami meg speciális. Történtesen, hogy az elmúlt alkalommal a házi segítségnyújtásról, étkeztetésről, szociális étkeztetésről beszéltünk, amit minden önkormányzatnak biztosítania kell. De amiről most beszélünk, a hajléktalan ellátás, ez már egy kicsit más kategóriába esik. De mielőtt a szakmai kérdésekbe belevetnénk magunkat, szeretném kérni, hogy egy picit beszélj magadról, mert nem biztos, hogy minden Mária Rádió hallgató hallotta az előző műsort, hogy tudják, hogy kivel is készítem a mai beszélgetést.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Kecskésné Sipos Andrea vagyok. Itt Szentendrén a Gondozási Központ vezetője, sok-sokféle szakfeladattal, 8 féle szakfeladatot látunk el, köztük szociális és egészségügyieket. Én itt Szentendrén 25 éve dolgozom, amiként mondva számomra is igen, soknak tűnik, 25 éve dolgozom itt Szentendrén, és Tahiban lakom, viszont gyakorlatilag reggeltől estig itt vagyok Szentendrén. Úgyhogy érdekes ez a helyzet, amit már így nagyon-nagyon megszoktam. Itt kezdem a napomat, és itt is fejezem be. Kezdetben, 25 évvel ezelőtt védőnökként kezdtem itt dolgozni, és aztán úgy alakult az élet, hogy átkerültem ide a gondozási központhoz, és ennek az intézménynek a vezetője lettem.
A családod az hogyan fogadja, hogy bár Tahiban laksz, de hogy Szentendrén töltöd a legnagyobb részét a napodnak, meg azért 8 területen, szakterületen intézmény szolgáltatást működtetni, az azért egy embernek, vagy hát koordinálni, vezetni, az nagy kihívás. Csak munkanapokra tevődik ez, vagy hogyan viseli a család, hogyha gondolom esetleg hétvégén van valami helyzet?
Hát ez is egy érdekes, gyakorlatilag ugye miután védőnökként, mikor dolgoztam, mindig védőnő hiány volt, és helyettesítettem. Emellett, úgyhogy a férjem kezdettől fogva megszokta ezt a helyzetet, hogy többféle funkcióm van a feleség szerep, meg a később a családanya szerep mellett. Hát van egy férjem, aki reggeltől estig dolgozik, úgyhogy este az mindig szent, meg a hétvége az ilyen étkezésekre és a közös találkozókra, hogy megbeszéljük minden este, hogy mi történt aznap. Van egy egyetemista lányom, akit ugye jött ez a Covid helyzet, ami borzasztó, viszont visszakaptam őt, mert hogy Zalaegerszegen volt a kezdetektől, és most, hogy jött ez a Covid helyzet, és jött ez a online oktatás, ő hazakerült, és mivel ő is reggeltől estig tanul, és vizsgázik, ezért úgy szépen lavírozok az én életemmel és munkámmal. Hát, hogy mit szóltak hozzá? Kezdetben ugye, amikor védőnő voltam, akkor ez ugye, ez egy, hogy mondjam neked, egészségügyben dolgozni védőnőként, ez egy nagyon jó presztízsel rendelkező munka. Amikor a családomnál, ők abszolút mellettem voltak, mikor elkezdtem itt dolgozni a gondozási központban, mint intézményvezető, de mikor kívülállók meghallották, hogy itten idősekkel, szociálisban, hajléktalanokkal, hát, hogy én nem vagyok normális, hogy ezt a területet választottam, mennyivel szebb a másik. De én ezt így elfogadom. Érdekes, hogy az emberek azért nagyon-nagyon kategorizálnak, tehát azért az érezhető, hogy úgy látszik, hogy az emberek azt gondolják, hogy szebb védőnökként dolgozni, mint mondjuk egy szociális intézmény vezetőjeként. Tehát a családom ezt abszolút jól fogadta, ők azért követik itt naponta az eseményeket, az életemet, ugyanúgy, mint én az övékét, úgyhogy ez számomra így nem okoz problémát.
És már egy rá is tértél, hogy egy picit most egy olyan marginalizált csoportnak a segítéséről beszélgetnénk, amiről én azt gondoltam, hogy hajléktalanok Szentendrén. Hát azért az a kép Szentendréről, hogy a művészek városa, ez egy Pest megyei, Budapesthez közeli település, gazdag vagy jómódú lakosokkal. Miért volt szükség hajléktalan ellátást egyáltalán létrehozni? Mióta indult, és milyen feltételekkel hogyan lehet igénybe venni a hajléktalan ellátást, meg ugye milyen ellátások vannak?
Hát én azt gondolom, hogy hajléktalanok mindenütt vannak, minden településen, csak kérdés, hogy ezt a témát, ezt mennyire söprik az asztal alá, foglalkoznak vele, nem foglalkoznak. Nyilván itt Szentendre egy nagyváros ahhoz, hogy vannak hajléktalanok, és voltak is mindig. Nagyon-nagyon régen, pont Kovács Miklósné Marika, aki karitászos volt, ő indította ennek a ijjeli menedékhelynek a működtetését, ami lent itt Szentendrén a Szabadkai úton van. Majd aztán ugye egyre jött a szociális törvény, akkor becsatolták a gondozási központhoz magát ezt a hajléktalan ijjeli menedékhelyet, mert akkor csak egy funkciója volt. Aztán az történt, hogy a gondozási központ működtette, majd átadták a Vöröskeresztnek az éjjeli menedékhelyet, és aztán 2018 májusába került a gondozási központunkhoz a hajléktalan ellátó intézmény. És nem csak átkerült, hanem ezzel együtt bővült azzal, hogy egy nappali melegedőt is létrehoztunk. Hajléktalanok mindig is voltak, ez egy éjjeli és nappalban is 20-20 férőhelyen működik ez a szálló. Egy telephelyen van, és ugye reggel 8-tól este 6-ig nappali melegedőként működünk, majd megrázva magunkat este 6-tól reggel 8-ig éjjeli menedékhelyként. Amióta átvettük, azóta bővült avval, hogy egyrészt hosszított a nyitvatartás, 0-24-ben vagyunk. A nappali melegedő korábban, mikor beindítottuk, ahhoz képest rá egy fél évvel, egy évvel, akkor már szombat-vasárnap is nyitva volt, meg ünnepnapokon is kinyitottunk a nappali melegedőbe, mert hát hajléktalan nappali melegedőt akkor is igénybe vennünk, hogy szombat-vasárnap van, meg ünnepnapokon is. Mert hogy ez korábban úgy volt, hogy kint voltak egész nap. És akkor még avval bővítettük ezt a repertoárt ebben az elmúlt két évben. Most így gondolkodom, hogy mennyi minden történt.
Fejlesztés. Hát nem csak bővítés, hogy, fejlesztés. Hogy
igen, abszolút. Úgyhogy korábban ugye ez egy férfi szálló volt. Uh-huh. Csak férfiakat tudott fogadni az éjjeli menedékhely, a nappali melegedőt is kezdetben. Uh-huh. Viszont volt egy, tehát látható volt, egyetlen egy hajléktalan nő volt, és meg azt gondoltuk, hogy ez jó lenne, hogyha a férfiak mellett azért adjunk lehetőséget a női ellátottaknak is, hogyha igény van rá. Úgyhogy volt egy kis irodahelység, amiből kialakítottunk egy női férőhelyrészt, ahova két nőt tudunk fogadni. Valójában nyilván a magából a, hogy mondjam, ennek az egésznek, tehát a férfiak a nagy részt a hajléktalanok, úgyhogy egy-két nő szokott előfordulni a rendszerünkben, amióta átvettük talán 5-6-an, tehát ilyen váltásban, mert ugye nem egyszerre nincsenek benne ennyien, de van rá igény.
Hogyan néz ki, tehát ki az, akik igénybe vehetik, milyen feltételekkel az éjjeli menedékhelyet, és milyen szolgáltatásokat tudtok nyújtani?
Uh-huh. Hát ugye az éjjeli menedékhely, ez egy külön feladat, másabb, mint a nappali menedékhely.
Igen. Azért gondoltam, hogy szedjük szét.
Jó, az éjjeli menedékhely része, az gyakorlatilag ugye maga egy krízis helyzetben odaállít valaki, és azt mondja, hogy én hajléktalan vagyok, ma nem tudom, hol lehunni a fejemet, nincs felül a fejem fölött, szeretnék bent éjszakázni, bemutatja az iratait, felvesszük, nyilván ott is van papírozás, és az egész rendszerbe be kell vennünk valakit. A tajszám alapján naponta jelentjük az összes ellátottat, minden szociális ellátásban. Ez alapján kapunk mi állami normatívát, felvesszük az adatait, és az éjjeli menedékhelyet igénybe veheti. Itt elsősorban ugye valóban az éj elől menekül, akár a hideg, akár a meleg, vagy egyáltalán legyen hol le hunni a szemét. Emeletes ágyaink vannak, nagyon-nagyon figyelünk a higiénés szabályokra, rendszabályoknak a betartására, és gyakorlatilag azon kívül, hogy ő le tud feküdni, aludni, ha szüksége van, akkor adományt, pékárút tudunk adni, ha éhes, tudunk, ugye el tud menni zuhanyozni. Ha hozza a ruháját, hogy nincs kimosni, mert nincs hol, akkor kimoshatja, ha éppen úgy kerül be valaki ebben a helyzetben, de csereruhát is szívesen adunk. és bármi, az is előfordulhat, hogy valami ügyintézésben kér segítséget, vagy valami iratát elhagyta, vagy szakorvoshoz, házi orvoshoz kellene őt eljuttatnunk. Tulajdonképpen itt is történik egy mentális gondozás, mint az összes ellátásban, egy beszélgetés, és akkor kiderül, hogy ő mit szeretne kérni, de ugye elsősorban mi kell, hogy mik a szolgáltatásaink, mi az, amiben segítséget tudunk neki nyújtani.
Mennyire látok hullámzást az éjjeli menedékhely igénybevételére, így az évszakok váltakozásával? Lehet-e ezt megfigyelni, hogy esetleg ahogy jön a jobb idő, akkor már nem annyira szívesen éjszakáznak kint, vagy mi a tapasztalatotok?
Hát maga a rendszer is úgy van felépítve, hogy ugye 20-20 férőhelye van az éjjel nappali, és van egy úgynevezett krízis időszak, ami tart november 1-től április 30-ig, tehát pont a hideg időszakban. Akkor még van erre plusz 6 férőhelyünk. Ezek az elmúlt években éppen be is telítődtek. Nyilván a hajléktalan ellátás elsősorban akkor fókuszálunk a hajléktalanokra, mikor jön a hideg idő, krízisi idő, a hatalmas nagy hidegek. Aztán úgy ez egy kicsit el is felejtődik, én azt gondolom a hétköznapi embereknél is, a híradás is akkor foglalkozik vele, mikor nyilván, mikor nagy hideg van. De nagyon érdekes, hogy az elmúlt éveknek a hatalmas nagy melegei, ugye az is egy vörös kódos, úgy hívják, hogy vörös kódos riasztás, akkor is előfordul, mikor nyáron vannak ezek a hatalmas nagy melegek, hogy vörös kód riasztás van, akkor szintén úgymond bemenekülnek hozzánk a hajléktalan emberek. Nyár tavasztól őszig egy kicsit lájtosabbnak tűnik, bár azt vettük észre, hogy itt nálunk a szálon korábban azért egy jó 50-es korosztály, akik elváltak, értelemszerűen ott maradt a feleségnek a lakás a gyerkőcökkel együtt, és úgy kerülnek be hozzánk a hajléktalan szállóra. Az utóbbi időben viszont eléggé szélsőséges skálán mozgunk, ez pont a Covid-dal együtt észre is vettük. Egyrészt van bent nálunk olyan, aki volt bent nálunk olyan, aki fiatal és drogos, és van benne olyan, aki nagyon idős és demes.
Igen, pont
és közte, akik eddig voltak. Tehát ez nagyon nehéz azért kezelni. Úgyhogy...
Pont erre szerettem volna rákérdezni. Nekem is a szakmai tapasztalataim alapján azért a hajléktalansággal sokszor együtt jár, vagy járhat, vagy gyakrabban együtt jár, mondjuk függőségek, akár droga, alkohol, gyógyszer, vagy függőség, vagy pszichiátriai problémák. Mi a ti tapasztalatotok, hogy a nálatok megforduló gondozottak között mennyire jellemzőek ezek a speciális problémák, és hogyan tudjátok őket segíteni például, hogyha szerhasználatban érintett?
Hát nagyon nehéz, megmondom őszintén. Szerencsénk van abban, hogy a hajléktalan szálló mellett van itt Szentendrén a Szabadkai úton a mentál higiénis központ. Úgyhogy első körben, akinél látjuk, hogy valami gond van, és még nem volt ilyen jellegű papírja, de úgy látjuk, hogy szükség lenne rá, akkor az intézményi orvosunk segítségével, mert mindenütt itt a gondozási központ idősek klubjában, és a hajléktalan szállón is van intézményi orvosunk, aki egy héten egyszer bejön. Vele konzultálunk, egyeztetünk, és a mentál higiénés központba tereljük az illetőt. Ugye van egy házi rendünk minden ellátásban, akár itt az időseknél, de ugyanígy a hajléktalan ellátásban, ami azért nagyon-nagyon érdekes, minimális feltételeket szab, az, hogy valaki kulturáltan viselkedjen, a közösségi életszabályait betartja, a higiénés szabályokat, menjen el tüdőszűrésre, a kiért tüdőszűrés, illetve vannak ugye az ilyen élősködők elleni szűrővizsgálat, amin át kell esni. Viszont akit látunk, hogy problémás, azt átküldjük a mentálhigiénés központba, és meglátjuk, hogy ott mit fog mondani a szakorvos. Azért nagy részük valamilyen pszichiátriai problémával küszködik, vagy ez már diagnosztizálva van, vagy nincs. Nagyon érdekes az is, hogy korábban nem voltak gondnokoltjaink. Most viszont van, aki gondnokság alatt van, ugye itt az idősek klubjában, meg háziban előfordulhat az idősek korosztálynál, de érdekes, hogy a lent a hajléktalan szálon is van már egy pár, aki gondnokság alatt van. És ez ilyen korábban nem is volt, vagy olyan érdekesen, tehát átalakul ez az ellátás, meg az ellátotti kör összetétele is.
Mennyire jellemző, hogy például az éjjeli menedékhelyen atrocitások vannak, vagy feszültségek? Nekem ugye nyilván inkább budapesti információim vannak, ott ugye amikor én a révszolgálatban dolgoztam, akkor hozzánk is jöttek a nappali ellátóba hajléktalan személyek, és ott gyakran számoltak be arról, hogy nagyon nehéz az ilyen úgymond fapadós éjjeli menedékhely ilyen megszállni, mert hogy esetleg atrocitások vannak, vagy egymás csomagjaihoz hozzányúlnak, vagy nem tolerálják, mert nem tudom, horkol, vagy beszél álmába, vagy felkelem egy mosdóba véc. Tehát, hogy egy csomó olyan atrocitás éri őket, ami miatt inkább szívesebben választják akár éjszaka is a kint létet. Ti mit tapasztaltok, vagy hogyan tudjátok kezelni, ha egy ilyen helyzet felmerül?
Hát az az igazság, hogyha valaki Szentendrén hajléktalan, és azt mondja, hogy bent ellopják a holmiaimat, meg nem lehet együttműködni, az azért nem igaz. Itt a városvezetés, a fenntartónak pénzt fektetett bele, amikor átvettük az intézményt 2018-ba. Gyönyörű szépen fel lett újítva az egész épület, több mint 21 millió forintból, ami hatalmas szerintem egy hajléktalan ellátásban. Többek között, mondtam a múltkori adásban, hogy emeletes, lemosható ágyak vannak, burkolatcsere egyéb történt, viszont emellé még, hogy a személyes holmiaikat el tudják zárni az ellátottjaink, ezért ilyen nagy zárható fémszekrényeket vettünk, úgyhogy mindenkinek jut egy zárható szekrény, amihez adunk kulcsot, ő el tudja zárni a személyes iratait, holmiait, és ha kimegy, most Covid alatt náluk maradhatott a kulcs, mert ugye az is egy kontakt, hogy kulcsozunk ott, és annyira feltöltenítettük, hogy azt már nem lehetett bírni, de alaptételben, amikor kimennek, leadják a kulcsot, és akkor, mikor visszajönnek, megint megkapják, tehát el tudják zárni a holmiaikat, ruháikat, egyebet. Úgyhogy ez a lopás nálunk nem igazán működő. Az, hogy konfliktusok vannak, nyilván ott az ügyeletes, mi úgy hívjuk, hogy ügyeletes szociális munkás, felügyelet nélkül egyáltalán nem maradhatnak, egy beosztás alapján ügyeletben működünk. Az az ügyeletesnek a dolga, én azt gondolom, hogy azért tanulta ezt a szakmát, a szociális munkát, meg emberekkel való foglalkozást, hogy egyrészt éberőrként ügyel, másrészt pedig, ha helyzet van, akkor ő ott közbe lép, és tulajdonképpen első körben az egyedüli eszközünk az a jó szó, amivel egy szociális munkás dolgozik, hogy beszéljen velük, megoldják ezt a problémát. Ha olyan helyzet alakul ki, hogy az valakit ott életveszélyesen fenyegetnek, vagy az ügyeletes, előfordulhat, ritka, de előfordulhat, akkor az nyilván kitiltással fog járni, egy határozott idős kitiltással, hiszen ez lesz a második lépcsős egyedüli eszköz, amit tudunk alkalmazni, mint egy közintézményben, mert azért itt is vannak szabályok, amit mondtam, hogy házi rendeink vannak, az bizony be kell tartani.
Igen, hát a határokat meg kell húzni.
Az, amit kérdeztél, hogyha valaki horkol, vagy egyéb ilyen, ez sem igazándiból okozhat első körben problémát, mert úgy van kialakítva, hogy van egy éjjeli menedékhely részünk, ahol alszanak ugye több ágy van egy nappali melegedős rész, ahol ugye nappal lehet tartózkodni, leülni, és úgymond, aki nem is éjjel-nappal bent lévő, hanem csak egy mosatásra, vagy egy télen egy melegedésre jön be, ott helyet tud foglalni. Most a korona alatt teljesen széthúztuk az ágyakat, úgyhogy a nappali részben is igen szét vannak húzva, hogy meglegyenek a távolságok, be tudjuk tartani a távolságokat, viszont hátul a vizes blokk részem, ott van egy úgymond elkülönítő rész, ahol van két emeletes ágyunk, és például aki nagyon-nagyon horkolós, annak felajánljuk, hogy menjen hátra és aludjon ott, hiszen akkor ők nem fogják a többiek piszkálni, ott lehet horkolászni. Lehet olyan is, aki nagyon mondjuk egy pszichiátriai beteg, aki egy kicsit kötekedő, azt is megpróbáljuk hátrébb helyezni, tehát mi megpróbálunk mindenhez alkalmazkodni, csak hogy jó legyen nekik is, meg nyilván nekünk is az a cél, hogy ne legyen konfliktus.
Ahogy így elmondtad, az jutott eszembe, hogy akkor itt nálatok a hajléktalan személyek egy jó minőségű, szép környezetbe kerülnek így a nappali, mind a nappali melegedőben, mind pedig az éjjeli menedékhelyre, tehát minőségi, tehát nem egy úgymond lelakott vagy agyon használt helyen, ami szintén azt gondolom, hogy az emberi méltóságot és közvetíti feléjük, hogy a ővelük való foglalkozást is egy szép helyen valósítjátok meg.
Igen, igen, valóban nagyon szép a szálunk, és próbáljuk ezt továbbra is szépen tartani, hogy ez így működjön. Maga az, hogy fel lett újítva, és ezt a rendszert próbáljuk fenntartani, ennek több oka van. Egyrészt ugye az, aki ott dolgozik, szociális munkás, és lehúzza a napi 10 óráját a nappali melegedőben, vagy éjjel a 14-ben, hát mondhatni a fél életét ott fogja tölteni, akkor az fontos, hogy annak magában a dolgozót hogyan találok én oda egy hajléktalan ellátásban munkaerőt. Szoktam mondani, hogy találkozunk lenne a szálon, nézze meg a helyet, és akkor látja, hogy hányan vannak, hogyan működünk, milyen az ellátás. Meg szoktak lepődni egyébként, hogy mondjuk különösen Budapestre valaki jelentkezik, hogy milyen szép a szálunk, és hú, de szuper. Ez nyilván egy dolgozói megtartó, vagy ide csábító erővel bír.
Igen.
Másodszorban ugye az ellátottaknak valóban az emberi méltóságnak a emberi méltóságnak a tisztelete, az, hogy attól, hogy hajléktalanok, akkor ugyanolyan feltételeket adjak, mert hogy közintézmény vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Harmadsorban pedig a higiénia. Tehát én nekem azért ez nagyon veszőparipám, hogy ebben az ellátásban különösen fontos, hogy minden lemostatható, tisztítható, fertőtleníthető legyen. Előfordul, hogy nem örülnek bent az ellátottak, mert ugye mindenkinek el kell zárni a cuccait a zárható szekrénybe, viszont ha azon kívül felhalmoznak, mert azért ez nagyon általános, hogy mindent összekukáznak, begyűjtenek, ezt nagyon nem szeretjük, ezek rovancsolásra kerülnek kidobásra. De ezt ki is írjuk, mindig jelezzük nekik, hogy na most akkor rovancsolás lesz, és ami közterületen van, és semmi felesleges, mert nincs funkciója, azokat kidobáljuk.
Igen. Amit szeretnénk, hogy mindenképpen beszéljünk, ugye eddig az éjjeli menedékhely szolgáltatásotokról esett szó, a nappali melegedő. Kik vehetik igénybe, mi az, amit bent tudtok ott segít azoknak, akik hozzátok fordulnak, milyen szolgáltatások vannak, mivel tölthetik el a mindennapjaikat?
Maga a nappali melegedő, hiába hajléktalan és ugyanott van hajléktalan ellátás, teljesen más funkciója van, ezért is külön szakfeladatként működik. Nappali melegedőt nagyrészt átfedés van azokkal, akik az éjjeli menedékhelyet veszik igénybe, viszont van egy olyan kör, akik mondjuk lezárták nem fizette a rezsik költségeit, vizet, villant, egyebet, azok is be tudnak menni, és ott le tudnak tusolni, kérhetnek váltóruhát. Van, aki szatyorba viszi be a simán családi házba, aki csak nincsen otthon vize, villany, és így él, be tud menni hozzánk, beviszi szatyorba a ruháját, ami mosásra vár, ezt berakjuk a mosógépbe, átkerül a szárítógépbe, és megkapja a tiszta saját ruháját, haza tudja vinni. Maga a nappali melegedőnek a része a konzervoztás, tehát mint meleg ételként. Ugye maga, aki ismeri a szociális ellátás, vagy szociális rendszer működését, az tudja, hogy maga a szociális étkeztetés, erre mondtam azt neked, hogy mint egy fogsor,
egymásba
kapcsolódnak, aki szociális étkeztetésben részesül, az a nappali melegedőt nem vehet igénybe.
Igen.
Tehát a kettő kizárja, itt már is jelez nekünk ez a kenci rendszer, hogy ha nálunk valaki étkező, az nem lehet a nappali melegedőnek részes, ezt nem
érti. Mehet, csak nem kap normatívát érte az ellátói.
Hát igen, de akkor így is azért egy nagy részét a város teszi hozzá, tehát maga a fenntartó, én azt gondolom, hogy ezzel azért nem jó dolog játszani, úgyhogy akkor nyilatkozta, hogy azt tudják megtenni, hogy ugye nálunk az étkeztetős hétfőtől péntekig működik, és hogyha valaki szeretne csak mondjuk egy mosatásra bemenni, ebédje van innen, viszont szombat, vasárnap vagy ünnepnapokon tud bemenni a szállóra, akkor ott mosat, és el tudja kérni a napi egyszeri meleg ételként a konzervét. Konzervet osztunk, mert főtételre egyrészt nem tudjuk, hogy mekkora lesz az ellátotti létszámunk, másrészt ugye egy kis teakonyhánk van, tehát ott főtétellel nem lehet hazárdírozni, mert azt nem is engedi az ANTS. Úgyhogy konzervet osztunk, ezt felbontjuk, kitálaljuk egyszer használatos edénykében, megmelegítjük mikróba, és le tud ülni az illető, és kultúráltan ezt el tudja fogyasztani. Azon kívül itt azért lehet szociális munkát végezni. Itt értendő a mentális gondozás, az ügyintézés, a mindenféle, amiben egyrészt segítséget kérnek, vagy érdekvédelem, ügyintézés, hivatalos ügyek.
Munkahely, keresés.
Az mostanában érdekes, az elmúlt két hétben ez nagyon beindult lenne a szállón, úgyhogy pont a szállóvezető, hogy önéletrajzok szerkesztésében segített, ami szerintem nagyon jó dolog, mert akkor szeretnének ebből kilépés. Abszolút, úgyhogy ezt viszont csak ugye ezben a nappali részben tudjuk leginkább végezni.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy így a második műsorban is tudtunk beszélgetni a Gondozási Központ Szentendre intézménynek a működéséről, szolgáltatásairól, mert szerintem nagyon sok hasznos információ hangzott el, hogy akik most itt hallgatnak bennünket a Mária Rádió keretében, hogy hova lehet irányítani olyan személyeket, akik rászorulók vagy nehézségekkel küzdenek, akár ugye a korábbi műsorban a házi segítségnyújtás, vagy szociális étkeztetés, ma pedig a hajléktalan ellátással kapcsolatos pali melegedőről és éjjeli menedékhelyről beszéltünk. Köszönöm, hogy Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető ma is szánt rám egy kis időt, és hogy a Mária Rádió műsor hullámain megoszthattuk ezeket a fontos információkat.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Találkozunk két hét múlva, dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrát hallották.
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről Márton Andrá műsorát hallották.